Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az uniós migrációs és menekültügyi csomag esetében a legfontosabb kérdés, hogy azok, akik Európába akarnak jönni, maradhatnak-e az unió területén mindaddig, amíg menekültügyi kérelmüket elbírálják, vagy az unió határain kívül kell várakozniuk a döntés meghozataláig. Amíg ez a kérdés nincs megválaszolva, addig semmilyen migrációval kapcsolatos uniós rendelkezés nem működik. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette ki Brüsszelben. Mateusz Morawiecki korábbi lengyel kormányfővel és Fabrice Legerivel, az EU határvédelmi ügynöksége, a Frontex korábbi vezetőjével, a francia jobboldali nemzeti tömörülés párt lista vezetőjével az Európai Parlamentben tartott nyilvános beszélgetést Orbán Viktor. Ha valaki kiáll a béke mellett, azt egyszerűen betiltják, nincs mese, június 9-én el kell mondanunk, hogy nem kérünk a háborúból, írta Orbán Viktor a közösségi oldalán annak kapcsán, hogy Brüsszelben betiltottak egy konzervatív konferenciát. Két visszamondás után a rendezvény egy harmadik helyszínen elkezdődött ugyan, de megérkezett a rendőrség és közölt, hogy a konferenciát azonnal be kell fejezni. Kiderült, hogy a Nemzeti Konzervativizmus konferenciának otthont adó brüsszeli kerület polgármestere Emir Kir végzést adott ki a kétnaposra tervezett rendezvény betiltására. Azt írta, nem látják szívesen a szélső jobb oldalt. Szavai szerint ráadásul emellett nem kizárható, hogy belgiumi és külföldi szélsőséges csoportok veszélyeztetik a résztvevők testi épségét. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Rainer Haseloffot, a németországi Szász-Anhalt tartomány miniszterelnökét, akivel az illegális migrációról, valamint a gazdasági és az oktatási együttműködésről is tárgyaltak, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. A magyar kormányfő kifejtette, ma már tárgyaló partnereink is elismerik, hogy az idő a magyar álláspontot igazolta, például az illegális migráció elleni fellépés terén. Elhangzott, Németország, Magyarország fontos szövetségese, gazdasági és stratégiai partnere, még akkor is, ha egyes politikai kérdésekben eltérő álláspontot képviselünk. Nagy Márton német autóipari vezetőkkel egyeztetett Berlinben, ahol kiemelték, hogy a protekcionizmus nem megoldás az európai gazdaság bajaira, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A tárcavezető magyar EU elnökségre történő felkészülése jegyében a BMW elnök helyettesével, az Audi globális kormányzati ügyekért felelős vezetőjével, a Mercedes igazgatósági tagjával, valamint a Német Autóipari Szövetség elnökével is találkozott. A német tulajdonú vállalatok Magyarországon több mint 222.000 főt alkalmaznak, amelynek számottevő részét a magyar gazdaságban jelentős súllyal rendelkező járműgyártás adja. Magyarország szövetségre lép a világ újbóli blokkosodásában ellenérdekelt közép-amerikai államokkal, köztük Panamával, amely hazánkhoz hasonlóan a keleti és a nyugati világ találkozási pontjaként működik, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Panama városban. Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy a kormány az elmúlt években sokat dolgozott a versenyképesség javításán, amelynek nyomán a világ egyik legnyitottabb gazdaságának számító Magyarország most arra a világranglista 33. helyére került fel az export teljesítmény vonatkozásában, ami a bruttó hazai termék 85%-ának felel meg, ezért nekünk alapvető érdekünk a világkereskedelem, a világgazdaság szabadsága. Tovább növeli Debrecen és környéke ivóvízellátásának biztonságát a keleti főcsatorna Balmazújvárosi felszíni ivóvíz tisztító művét, a debreceni egyes számú vízművel összekötő távvezetékek korszerűsítése, ismertették a helyszínen tartott projektrendezvényen. A 90%-ban elkészült beruházás 17 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós és hazai forrásból valósul meg. Végül az időjárásról. A folytatásban szakadozik majd a felhőzet, legtovább keleten marad borult az ég, záporok alakulhatnak ki, néhol az ég is megdörrenhet, sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-5, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. április 17-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berec Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Kvaszinger Jenőnek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat az előttünk álló egy órában. Rövidesen a Kérem a Következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Tollas Tibor, Így megyünk ketten című versét Tóth Levente mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik, ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban dr. Alexis Carrelről emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Most már mindent elfelejtettem, nem akarok semmi. Bár úgy kellek fel minden reggel, hogy semmi se rendik meg. Te csak állszol, nem is nézel, meg vagy már, többé nem hisz el. És már csak azon gondolkodok végre, mikor kelek fel, hogy csalódottan jöjjek rá, még mindig szeretlek. Ez egy másik dimenzió, és már rég eltemettek, ja, akkor mindig a tűz, még mindig a szemedben.
Nem is láttam, hogy honnan is kezdtem a számban, nem rágult, hogy kiből kivé lettem.
Állj, megnézz hátra, mi nem vagyunk szentek, de lehetünk mi kettőből. Nem kell ide más, ülök a fülben és csak várom a csodát. Szürkébb az ég és vigora, nem gondolok rá. Tudod nagyon jól a végét, de te úgyis belemész, belemész.
Te a tűz, én a jég, de csak veled lehetnék. Nekem nem kéne senki más. Kezem a kezed ezért, hiába nem vagy enyém. Nem látom a szürke fát. De hogyha valami volt és valaki téged bántott, én mindig ott álltam melletted, engem semmi se gátolt. Keresnél, nem felednél, de nem tudod merre táncolsz. Hó vagy már a szívem, csak érted lángol. Üres a ház, nem látom a határ. Hiszen még, hogy haza talál, hogy haza talál, hogy haza találsz.
Nem kell ide más, ülök a fűben és csak várom a csodát. Szürkébb az ég és vigora, nem gondolok rá. Tudom nagyon jól a végét, de te úgyis belemész, belemész.
Szeretném, nem szeretném, megyek már, de maradnék. Bennem maradt ez a kép, mikor minden olyan szép. Feledném, elfeledném, komoly voltam, nevettél. Itt már nincs a menedék, itt már nincs a meledék,
yeah. Ő neki más jelent, az igazából szerelem. De bennem van, hogy egyszer úgyis majd a feledem. Néha úgy érzem, tényleg elvette az eszemet. De bennem van, hogy egyszer úgyis majd a feledem. Szürkébb az ég és vigora, nem gondolok rá. Tudom nagyon jól a végét, de te úgyis belemész, belemész. Nem kell ide más, ülök a fűben és csak várom a csodát. Szürkébb az ég és vigora, nem gondolok rá. Tudom nagyon jól a végét, de te úgyis belemész, belemész.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal az újraélesztésről lesz szó. A következő percekben dr. Szabó Tímeával, a Miskolci Központi Kórház anesteziológus intenzív terápiás szakorvosával, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Légimentő kivonuló orvosával beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Akkor térjünk a sokat emlegetett mellkaskompresszióhoz. Itt melyek a legfontosabb tudnivalók?
Összekulcsoljuk a két kezünket, egymásra tesszük oly módon, hogy az egyik kezünkkel átkulcsoljuk a másikat, és hátra feszítjük a felül lévő kezünkkel az alul lévő kezünket. Kinyújtjuk teljesen a könyökünket, és megmerevítjük az egész kezünket. Az a lényeg, hogy könyökből nem történhet semmilyen mozgás, mert ugyebár az akkor elnyeli az energiát. És a beteg mellé térdelünk, és a mellkas közepére fogjuk helyezni a kezünket, nem méregetünk semmit, csak hogy látjuk a szegcsontot a mellkas közepén, általában ugye a férfiaknál a mellkas közepét, ezt úgy is meg tudjuk ítélni, hogy mondjuk az emlőbimbók vonalában középre betesszük, és elindítjuk ezt a mellkas kompressziót, térdelünk a beteg mellett, és igazándiból csípőből történik a mozgás, és a testsúlyunk egy részét ebbe a mellkas kompresszióba beleengedjük. Ugye ennek ritmusosnak kell lennie, egy-egy arányú a lenyomás, illetve a felengedés aránya, ezek mellett igazán frekvensnek kell lenni, ami azt jelenti, hogy percenként 100-at kell nyomnunk a betegen, tehát 100 mellkas kompresszió, és ez gyakorlatilag egy felnőtt embernél úgy néz ki, hogy 5-6 centi mélyen kell lenyomni a beteg mellkasát. Ha ebbe belegondolunk, tehát azért ez egy nagyon nehéz fizikai munka, főleg, hogyha elképzeljük azt, hogy ezt percekig kell csinálni, éppen ezért jó, hogy már az egész elején kértünk magunk mellé segítséget, mert itt javasolt azért, hogyha nem is az elfáradás, de 2 percenként, ha többen vagyunk, akkor ezt a mellkas kompressziót végző szemét le kell váltani, mert nagyon fárasztó. Van amúgy lehetőség arra, a mentőszolgálat is szokott ilyen lehetőséget biztosítani, hogyha valakit érdekel, akkor egy ilyen fantombabán lehet ezt gyakorolni. Az tényleg így ugye? Az ambubabán, igen, akár egy kis segítővel ezt a tudást tökéletesíteni, de ha nincs erre módunk, akkor is azt jegyezzük meg, hogy 100-as frekvenciával 5-6 centi mélyen ritmusosan kell nyomni ezt a mellkast, addig, ameddig a mentőegység ki nem érkezik. És ugye itt még az előző résznél a légzés vizsgálatánál az kimaradt, hogy ha megállapítottuk, hogy ugye nincsen légzésre a keringése a betegnek, tehát nincs légzése, és elkezdjük az újraélesztést, akkor ez az a pont, ahol legkésőbb már tényleg értesíteni kell a mentőszolgálatot, hogy megkezdett újraélesztéshez kérünk segítséget, aminek azért van nagy jelentősége, hogy ilyenkor, hogy a mentőszolgálat emberei maguk segítenek, hogy ez a újraélesztés hogyan is zajlik, tehát ők itt telefonon segítenek, hogy tegyük össze a kezünket, ők számolni fognak, segítenek, hogy csináljuk és folytassuk, tehát elmondják körülbelül.
Az más kérdés, hogyha egy valaki segít, akkor például hogy tartja a telefont a fülével?
Hát ilyenkor ki lehet hangosítani. Tehát ilyenkor az a megoldás, hogy beütjük a és ki kell hangosítani, igen. És gyakorlatilag ugye úgy, amit mi mondunk, azt ők is értik, közben tudjuk végezni ugye az újraélesztést. Hát egy ember esetén amúgy nagyon-nagyon nagy munka, mert ilyenkor minden perc hosszú óráknak is tűnhet, mert nagyon fárasztó.
Meddig kell ezt csinálni egyébként?
Hát amikor egyedüli ellátóak vagyunk, addig...
Még nem jön a segítség?
Hát igen, vagy ameddig tényleg el nem fáradunk, és mi magunk is szegény beteg. Tehát ez nagyon fárasztó munka.
Akkor
tehát,
azt nem lehet megkérdezni, hogy meddig van értelme?
Addig, amíg nem jön a mentőegység. Tehát ez biztos, hogy addig kellene csinálni, amíg a mentőegység nem jön.
Harmadszor is megkérdezem akkor.
Meddig van értelme? Hát egyedül, hogy addig, amíg ki nem ér oda valaki. Tehát nem, ez így
nem így gondoltam a kérdést. Mikor van az a rettenetes felismerés, hogy nem tudom újraéleszteni.
Hát ezt szerintem azért laikus ne tegye meg saját maga, hogy nem tudja újraéleszteni. Tehát
azt nem véletlenül volt ez a válasz többször is, hogy várni a segítségre.
Így van, mert ugye itt azért az újraélesztésnek ez a basic life supportként nevezett alapszintű újraélesztés, ami eszköz nélküli, ehhez azért egy kiérkező mentőegység, vagy az ALS csapatok adott esetben a kórházban, ugye hozzátesz eszközös, illetve gyógyszeres terápiát pluszba.
Van egy nagyon jó reklám egyébként a Bee Gees együttesnek a Stay in Life számára.
Igen.
Egy olyan, amit ha megfigyel az ember, akkor jobban megragad az emlékezetében.
Még annyit mondanék, igen, hogy nem, hogy megragad az emlékezetében, hanem ez pont az a ritmus, amivel ez a 100 per perces frekvencia elérhető a mellkas kompressziók során. Tehát ha valaki ezt énekli magába, akkor pont azt az ütemet fogja tudni tartani, ami az újraélesztés során ajánlott, ez a 100-as frekvencia.
Elhangzott egészségügyi perceinkben az újraélesztés volt a téma. Dr. Szabó Tímeával, a Miskolci Központi Kórház anesteziológus intenzív terápiás szakorvosával, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Légimentő kivonuló orvosával beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Budapest közelében aszfaltozás miatt a 10-es és a 14-es kilométer között a Vásáros-Namény felé haladókat sávelhúzással a belső sávra, illetve az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros felé a külső és a leálló sáv járható. Gödöllő térségében a 32-es és a 34-es kilométer között aszfaltoznak. Vásárosnamény felé a belső sáv és az ellenkező oldal belső sávja, Budapest felé pedig a leálló és a külső sáv járható. Még mindig az M3-as autópálya tekintetében burkolatfelújítást végeznek Mezőszemere térségében is, ahol a főváros felé vezető oldalt a 129-es és a 120-as kilométer között lezárták. Így a Budapest felé haladók az ellenkező oldal belső sávján autózhatnak, Vásárosnamény felé pedig a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A munkavégzés miatt a Budapest felé a Mezőkövesdi csomópont le- és felhajtó ágát, valamint a Mezőszemerei pihenőt is lezárták. A Gelei pihenő környékén a 147-es és a 139-es kilométer között szintén a főváros felé vezető sávokat újítják fel. A forgalom a Vásárosnamény felé vezető oldal belső sávján halad, míg az ellenkező irányba tartók a külső és a leálló sávra vannak terelve. Fontos, hogy a munkavégzés miatt Budapest felé a Gelei pihenő nem használható. Burkolatjavítás miatt forgalomterelést építettek ki a 175-ös kilométernél lévő polgár csomópont és az M35-ös autópálya elágazása között. A Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, így a 172-es és a 185-ös kilométer között a Budapest felé vezető oldalon halad a forgalom, irányonként egy-egy sávon. A munkavégzés kapcsán a 183-as kilométernél lévő Görbeházi benzinkutas pihenőt is lezárták. A munka miatt a polgári csomópontot is lezárták a Vásárosnamény felé vezető oldalon. Kálmánháza térségében is dolgoznak. A 211-es és a 220-as kilométer között ugyancsak a Vásárosnamény felé vezető oldalt zárták le. A forgalom az ellenkező, főváros felé tartó oldalon halad, irányonként egy-egy sávon. Fontos tudni, hogy a munka miatt a határ irányába a 214-es kilométernél lévő kálmánházi pihenő sem használható, és a benzinkútra sem lehet kihajtani. A 3-as főúton Miskolc déli határában felújítják a Harsányi úti felüljárót. A 179-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 116-os és a 119-es kilométernél az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt sávelhúzással terelik a forgalmat. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és a 149-es kilométernél a vasúti felüljárókat újítják. Mindkét helyszínnél félpályás korlátozást vezettek be. A 24-es főúton Parád belterületén a 28-as kilométernél, távolabb pedig Recsk belterületén a 35-ös és a 37-es kilométer között kábelfektetés miatt félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra lehet számítani. A 25-ös főúton Egerben a 13-as kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon egy-egy sávot lezártak. Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Szintén Szentdomonkos térségében, de az 51-es és az 52-es kilométer között támfalépítés miatt van félpályás lezárás. A 32-es főúton Szolnok belterületén, a Nagy Imre körút és a Jósika út kereszteződésében, a 74-es kilométernél burkolatfelújítás miatt kell forgalomkorlátozásra, sávlezárásokra és a csatlakozó utcák rövid ideig tartó lezárására számítsanak. Fokozott figyelemmel közlekedjenek a munkaterületnél. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, mindenkit hazavárnak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma a délkeleti-keleti ország részben erősen felhős vagy borult marad az idő, másutt azonban kevesebb, szakadozottabb lesz a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüt. Elsősorban a Salgó-Tarján-Szeged vonal széles sávjában, valamint a nyugati határszélen délutántól záporok, jégdarazáporok kialakulhatnak, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A hegyekben ugyanakkor hózápor sem kizárt. Az északi-északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul. Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, a keleti ország részben több, nyugaton kevesebb felhővel. Szorványosan valószínű zápor, zivatar, illetve a keleti tájakon eleinte tartós eső. Az északi szelet sokfelé erős, néhol viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között várható, de a szélcsendes helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Pénteken gomoly felhős idő várható több órás napsütéssel, helyenként záporral, néhol zivatarral. Sokfelé megélénkül az északi északkeleti szél. Hajnalra általában 0 és plusz 6 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délután 11 és 16 fok lesz a jellemző. Szombaton nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és elszórtan valószínű eső, zápor, néhol zivatar. Az északi szél sokfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között valószínű. Vasárnap jobbára közepesen, illetve erősen felhős időre van kilátás felhő átvonulásokkal. Szorványosan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. Sokfelé megerősödik az északnyugati északi szél, helyenként viharos lökések is lehetnek. A hajnali 2 és 8 fokról 10 és 17 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hazánk fölött hideg front haladt át, ezért csökken a szervezet energiaforgalma alapanyag cseréje. Lassul a légzés és a keringés, valamint az izomtevékenység is a legszükségesebbre csökken le. A pollenterhelés az elkövetkező napokban a csapadék és a lehűlés hatására várhatóan lecsökken. Tart a pollen szezon legerősebb időszaka. Egyszerre több mint 20 féle allergén virágpora található meg a levegőben, többségük országosan tüneteket okozó koncentrációban. A tölgy és az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően magas, esetenként elérheti a nagyon magas szintet, míg a platáné, a nyíré, a kőrisé, a dióé és a fenyőféléké országosan közepes, helyenként magas szintet érhet el. Országosan alacsony közepes koncentrációban lehet jelen a ciprus és tiszafafélék, a komlógyertyán, a juhar, a fűz, valamint már a bükk és a vadgesztenye virágpora. A fák közül csökkenő mennyiségben, de még jelen van néhány szem a gyertyán, a nyár, az éger és a szél pollenjéből is. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a sásfélék és a gyékény pollenje, továbbá a koranyári allergének közül már a csalánfélék, a pázsitfűfélék, a libatopfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint az útifű virágpora is. Ez utóbbiak mennyisége várhatóan fokozatosan emelkedik majd. A kültéri allergén gombák spóraszáma az alacsony közepes tartományban alakulhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse. Tollas Tibor, így megyünk ketten. Kislányom még csak térdig ér, de büszkébb vagyok minden férfinél, ha sétálhatok ő vele. Mert művén átkap fényt a mester is. Rajta keresztül látnak engem is, s rám derül sok nő szeme. Mikor a sodró úton át kezét, bizalma ősi zálogát felnyújtja, 100 veszély között úgy megyünk ketten könnyedén, hogy ennyi súlyos hittől én már óriássá megnövök.
Tollas Tibor, így megyünk ketten című versét Tóth Levente mondta el. Tollas Tibor költő 1920. december 21-én született a Borsod megyei Nagybarcán. Katonai iskolákban tanult, 1941-ben hadnaggyá avatták. A II. Világháborúban és utána még 2 évig honvédtisztként szolgált. 1944-ben a beregszászi zsidó gettó őrtisztjeként csendőrfőhadnagyként teljesített szolgálatot. 1945 tavaszán mindkét kezére megsebesült. 1947-ben háborús bűnök elkövetése miatt letartóztatták, a népbíróság elítélte. 9 évig a gyűjtőfokházban, a Váci börtönben és a tatabányai bányamunkatáborban raboskodott. 1956. júliusában szabadult, az 1956-os forradalomban állítólag a budapesti nemzetőrség összekötő tisztjeként vett részt, de erre vonatkozó bizonyítékok hiányoznak. 1956. december 1-én egykori rabtársaival megalapította az egyik legnagyobb hatású emigráns irodalmi lapot, a Nemzetőrt, melynek 40 éven át főszerkesztője volt. 1958-ban Bécsben megnősült. Három gyermeke közül Tamás és Csilla Bécsben, Krisztina Münchenben született. Azok közé az aligha nem kisebbségben lévő szerencsések közé tartozik, akik még megélték a szovjet csapatok kivonulását, és ideiglenesen vagy véglegesen hazajöhettek az emigrációból. 1997. július 19-én halt meg Münchenben. A végakaratának megfelelően az édesanyja mellett szülőhazája földjében, a nagybarcai temetőben nyugszik. Költészete mellett olyan, a forradalom jelképévé vált és sokat idézett verseket írt, mint a Bebádogoznak minden ablakot, irodalom szervezői tevékenysége is jelentős. Utóbbi minőségében két legfőbb műve, a Füveskert antológia, melyet raptársaival együtt verseikből állítottak össze, illetve a Nemzetőr fenntartása. Szerkesztésében jelent meg két további forradalmi antológia, Gloria Victis 1848-49 és a Gloria Victis 1956.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Ferenc pápa. Állítsátok meg a háborút a Közel-Keleten, ne engedjétek, hogy kiterjedjen. A Szentjavatási Ügyek Dikasztériumának három új dekrétuma. A pápa bíborosi tanácsa áprilisi ülését tartja a Vatikánban. A Szentegyet közösség és az olasz kormány megállapodása a munkavállaló migránsok legális belépéséről.
Ferenc pápa, állítsátok meg a háborút a Közel-Keleten, ne engedjétek, hogy kiterjedjen. Ferenc pápa a muzulmánoknak a ramadán végére küldött üzenetében annak a vágyának adott hangot, hogy legyen béke Palesztínában, Izraelben, Szíriában és Libanonban. Felhívást intézett minden jó akaratú férfihoz és nőhöz, hogy ne engedjék fellángolni a neheztelés lángját, amelyet a fegyverkezési verseny baljós szelei táplálnak. Felszólította a vezetőket, hogy állítsák le a harcokat és akadályozzák meg a háború esetleges kiterjedését. Ferenc pápa a ramadán a muzulmánok által a bőjtnek, az imának, az elmélkedésnek és a közösségnek szentelt hónap végére küldött üzenetében megosztotta szomorúságát az Izraelben és Palesztínában zajló háború, valamint a Szíriában, Libanonban és az egész térségben zajló erőszak miatt. Megismételte azt a meggyőződését, hogy a háború mindig és csak is kudarc, egy olyan út, amely nem vezet sehova, és amely elfojt minden reményt. A pápa április 12-i levelében, amelyet az Al Arabiya nemzetközi arab hírtelevíziónak küldött, a muzulmán testvéreihez és nővéreihez intézett üdvözletét a szomorúság szavai kísérték, a közel-keleti áldott területeken jelenleg ontott vér miatt. Megjegyezte, hogy az iszlám szent hónapja, a ramadán, nem sokkal a húsvét ünnepe után ért véget ebben az évben. Mindkét ünnep arra ösztönzi a hívőket, hogy az ég felé emeljék tekintetüket, és az irgalmas és mindenható urat imádják, éles ellentétben a földet pusztító rakéták okozta pusztításokkal. Isten a béke és békére vágyik. Azok, akik hisznek benne, nem tehetnek mást, mint hogy elutasítják a háborút, amely nem oldja meg, hanem csak fokozza az ellenségeskedést, hangsúlyozta Ferenc pápa. ismételten annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a háború mindig és csak is kudarc, egy olyan út, amely nem vezet sehova. Nem nyit új távlatokat, hanem elfojt minden reményt. A palesztínai és izraeli konfliktus miatti fájdalmát kifejezve megismételte felhívását, hogy azonnal legyen tűzszünet a gázai övezetben, ahol humanitárius katasztrófa van kibontakozóban. Engedjék eljutni a segélyeket a sokat szenvedő palesztin néphez, és engedjék szabadon az októberben ejtett túszokat. A Szent Atya ezután megosztotta gondolatait a háború sújtotta Szíriáról, Libanonról és az egész Közel-Keletről. Ne engedjük, hogy tovább terjedjen a neheztelés lángja, amelyet a fegyverkezési verseny baljós szeleszít. Ne engedjük, hogy a háború kiterjedjen. Vessünk véget a gonoszság tehetetlenségének. A pápa kijelentette, hogy a családokra, a fiatalokra, a dolgozókra, az idősekre és a gyerekekre gondol, és biztos abban, hogy a hétköznapi emberek szívében nagy a béke utáni vágy. Az erőszak terjedése közepette, könnyek szöknek a szemükbe, és egyetlen szó hagyja el az ajkukat. Elég. Jó magam is megismétlem. Elég, mondta Ferenc pápa, szavait azok felé fordítva, akik a nemzetek kormányzásának súlyos felelősségét viselik. Elég. Állítsátok meg. Kérlek, vessetek véget a fegyveres összecsapásoknak, és gondoljatok a gyerekekre, minden gyerekre, ahogy a saját gyermekeitekre gondoltok, buzdított a pápa. Arra kérte őket, hogy a gyerekek szemével tekintsenek a jövőbe, akik nem azt kérdezik, hogy ki a megsemmisítendő ellenség, hanem azt, hogy kik azok a barátok, akikkel játszhatnak. Otthonra, parkokra és iskolákra van szükség, nem sírokra és tömegsírokra. A Szent Atya a remény szavaival zárta levelét, és azzal a meggyőződésével, hogy amint a sivatagok kivirágozhatnak, úgy virágozhat ki az emberek szíve és a nemzetek élete is. Óva intett a gyűlölet sivatagjaitól, megjegyezve, hogy remény csak akkor fakad, ha megtanuljuk, hogyan fejlődjünk együtt, egymás mellett. Csak akkor fakad remény, ha megtanuljuk tisztelni mások hitét. Csak akkor, ha elismerjük minden nép létjogosultságát és minden népnek a saját államhoz való jogát. Csak akkor, ha megtanulunk békében élni anélkül, hogy bárkit is démonizálnánk. Végezetül a lelki közelség szavaival bátorította a Közel-Keleten nem kevés nehézség közepette élő keresztényeket. Kérte, hogy élvezhessék mindig és mindenhol jogukat és lehetőségüket hitük szabad megvallására, amely a békéről és a testvériségről szól. A ramadán az iszlám naptár szerinti 9. hónap, amely a hold állásától függően 29 vagy 30 napos.
A szentiavatási ügyek dikasztériumának három új dekrétuma. Április 13-án szombaton délelőtt Ferenc pápa a Marcello Semeraro bíborosnak, a szentiavatási ügyek dikasztériuma prefektusának adott kiallgatása során jóváhagyta az előterjesztett javaslatokat, majd a meghatalmazás után közzétették egy csoda, egy vértanúság és egy hősies erények elismerésének ügyét. Egy dekrétum elismeri a boldog Elena Guerra nővérnek, a Szent Zita nővéreknek nevezett Szentlélek oblátái kongregáció alapítója közbenjárásának tulajdonított csoda elismerését, aki 1835. június 23-án a toszkán földi Luccában született, és ott is halt meg 1914. április 11-én. A második dekrétum elismeri Isten szolgája Gaetano Clauselia Sbalivé spanyol egyházmegyés pap vértanúságát, akit hit elleni gyűlöletből öltek meg a spanyol polgárháború során 1936. augusztus 15-én, és aki 1863. augusztus 5-én született. Vele együtt a dekrétum elismeri Antonio Tort Reixax családapa vértanúságát, akit ugyancsak hit elleni gyűlöletből öltek meg Barcelona mellett 1936. decemberében, és aki 1895. március 28-án született a katalán Montcadában. Végül az utolsó dekrétum elismeri Isten szolgálója Teresa Lanfranco rendi nevén Annunciata Addolorata, a leukai szűzanya leányai kongregáció fogadalmas szerzetes nővére hűséges erényeit, aki 1920. március 24-én született a dél-olaszországi Gallipoliban, és 1989. június 8-án halt meg Rómában. Isten szolgálója Teresa Lanfranco, vagyis Annunciata Addolorata nővér, gyermekkorában szüleitől kapott jó példát a hiteles keresztény és emberi életről. Édesanyja tanította őt a szűzanya iránti nagy odaadásra és a rózsafüzér rendszeres imádkozására. 17 éves korában Teresa Gallipoli tengerpartján találkozott az akkor már 32 éves Eriza Martinezzel, aki később a leukai szűzanya lányai kongregációt megalapította. Gondviselésszerű találkozó volt ez 1937. szeptember 17-én. Teresa ugyanis, miként az Jézus első tanítmányaival történt, habozás nélkül azonnal elhatározta, hogy tagja lesz Eliza nővér új közösségének, amely ugyanazon lelki vonásokat hordozta, amelyeket Teresa kapott. Nagy lelkesen Szűz Mária oltalma alá helyezte ő is magát, részt vállalt a plébániai apostolkodásban és a kamaszlányok nevelésében. Az első pillanattól kezdve az alapító nő leghűségesebb tanítványa és bizalmasa lett egészen mind halálig. 1941. augusztus 15-én Eriza nővér közössége egyházmegyei elismerést kapott, és a belépő új hivatások felkészítésére novícia mesterként Teresa kapott megbízatást. Feladata betöltéséhez lelki erőt az Úr Jézustól kapott, aki minden nap hosszasan felkeresett az Eukarisztia szentségében. Növendékei vallották róla, hogy Teresa nagyon imádságos lélek volt, és hogy őket is így nevelte. Gyakorta buzdította így tanítványait: a szentség olyan apró dolgokból áll, amelyeket nap mint nap össze kell úgy rakni, mint egy apró darabból álló mozaikot. A mindennapi életben a hűséges szolgálatban szentelődünk meg. Teresa nővér akkor is hűségesen kitartott az alapító anya mellett, amikor a rendet belső problémák rázták meg. Vele volt a Prima Porta melletti új római anyaház megalapításánál, és mint helyettes előjáró lehetővé tette az alapító számára, hogy művét szerte a világon terjessze. Élete végén sokat szenvedett a cukorbajtól, majd 69 éves korában hunyt el életszentség hírében. Teste immár a boldoga avatott Eriza nővér anya sírja mellett nyugszik a római anyaházuk kápolnájában.
A pápa bíborosi tanácsa április ülését tartja a Vatikánban. Hétfőn gyűlt össze a bíborosi tanács áprilisi ülésére a Vatikánban, Ferenc pápa jelenlétében. Az előző ülést februárban tartották három női résztvevővel kiegészülve, akik hozzászólásaikkal segítették a pápa és a bíborosok megbeszélését a nők egyházban betöltött szerepéről. Április 15-én hétfőn kezdte meg ülését a C9-nek nevezett bíborosi tanács, melyen jelen volt Ferenc pápa. A megbeszélés kedden folytatódott, tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont. Legutóbb február 5-e és 7-e között folytattak megbeszélést a bíborosok a még a múlt év decemberében megkezdett témáról, a nők egyházi szerepének vizsgálatáról. A februári üléseken jelen volt Linda Posér, aki decemberben is részt vett az ülésen, az Auxilium Pápai Nevelés Tudományi Fakultás Krisztológia és Mariológia tanára, Giulia Di Bernardino, a Veronai Egyházmegye Ordo Virginum Szüzek Rendje Istennek Szentelt tagja, aki lelkiségi kurzusokat, valamint lelki gyakorlatokat vezet, és végül Joe Bailey Wells, az Angliai Anglikán Egyház püspöke, az Anglikán Közösség főtitkár helyettese. A februári üléseken a bíborosok a pápával és a tanács titkárával áttekintették az evangelizálás témáját. Luis Antonio Tagle bíboros, valamint Rino Fisichella érsek az evangelizálási dikasztérium proprefektusainak beszámolója alapján. A pápa 2023. március 7-én újította meg a bíborosi tanácsot, amely jelenleg a következő bíborosokból áll.
Pietro Parolin, vatikáni államtitkár, Fernando Verges Alzaga, Vatikánvárosi Állam Pápai Bizottságának és Vatikánvárosi Állam Kormányzóságának elnöke, Fridolin Ambongo Bezungo Kinshasa érseke, Oswald Gracias Bombay érseke, Sean Patrick O'Malley Boston érsek, Juan José Omeya Omeya barcelonai érsek, Gérard Lacroix Quebec érseke, Jean-Claude Hollerich Luxemburg érseke, Sergio de Rocha, San Salvador de Bahia érseke. A C9 tanács titkára Marco Mellino püspök. Az első megbeszélést az új összetételű tanács tavaly április 24-én tartotta. A bíborosi tanácsot Ferenc pápa hozta létre 2013. szeptember 28-án pápai kirográfjával. A tanácsot azzal a feladattal bízta meg, hogy segítsen neki az egyetemes egyház irányításában, és tanulmányozza a római kúria reformjának tervét. A reformot az új apostoli konstitúció, a Predicate Evangelium által valósítják meg, amelyet 2022. március 19-én tettek közzé. A pápa nunciusokat nevezett ki Dél-Afrikába és Lesothóba, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaságba. A dél-afrikai régióban a lengyel Henrik Mieczyslaw Jagodzinski érsek, míg Afrika középső részén a szlovén Mitja Leszkovár érsek fogja ezentúl képviselni a pápát. A lengyel főpásztor eddig Gánában, szlovén kollégája pedig Irakban teljesített apostoli nunciusi szolgálatot. A Dél-Afrikai Köztársaság és Lesotho új pápai képviselője Henrik Mieczyslaw Jagodzinski 1969-ben született Lengyelországban. A Kielcei Teológiai Nagy Szemináriumba járt, 1995-ben szentelték pappá ugyanabban az egyházmegyében. Kánonjogból szerzett diplomát. 2 éves plébániai szolgálat után Rómában folytatta tanulmányait, a Pápai Szent Kereszt Egyetemen doktorált kánonjogból. Tanulmányokat folytatott a Pápai Egyházi Akadémián is, mely a világ számos pontján működő pápai képviseletekre készíti fel a diákokat. Jagodzinski 2001-ben kezdte meg szentszéki diplomáciai szolgálatát. Első megbízatásai 2001 és 2005 között Belarusba, majd 3 éven át Horvátországba szólították, azután a vatikáni államtitkárság külügyi részlegén dolgozott. 2015 és 2018 között Indiában, majd további 3 évig Bosznia-Hercegovinában szolgált. 2020. május 3-án nevezte ki a pápa Limozano címzetes érsekévé és gánai apostoli nunciussá. A Kongói Demokratikus Köztársaság új nunciusa Mitja Leszkovár 1970-ben született Krányban, Szlovéniában. 1989-ben lépett be a Ljubljanai szemináriumba, ahol teológiából diplomázott. 1995-ben szentelték pappá a Ljubljanai egyházmegyében. 2 éves lelkipásztori munkát követően Rómában tanult. 1999-ben végezte el a mesterképzést és doktorált kánonjogból a Pápai Gergely Egyetemen. 2001-ben lépett diplomáciai szolgálatba a Szentszéknél. Első küldetései 2001 és 2003 között Bangladesben, majd 11 éven át a Szentszéki Államtitkárság általános ügyei részlegén dolgozott, többek között a vatikáni belső biztonsági eljárások megreformálásán. 2015 és 2018 között Németországban, majd 2018-tól 2020-ig Indiában szolgált. 2020. május 1-én a pápa beneventói címzetes érsekké és iraki apostoli nunciussá nevezte ki Mitja Leszkovárt.
A Szent Egyet közösség és az olasz kormány közös vállalkozása. Legális belépés munkavállaló migránsoknak. Pénteken írták alá a római Szent Egyet közösség képviselői az olasz belügyminisztérium és a munkaügyi minisztérium illetékeseivel azt a megállapodást, amelynek jegyében Olaszországba törvényes úton fogadnak be migránsokat, akiknek olasz vállalkozások munkahelyeket biztosítanak. Április 12-én pénteken délelőtt az olasz belügyminisztérium épületében írták alá azt a szándéknyilatkozatot, amely szabályozott módon biztosít munkalehetőséget azoknak a migránsoknak, akik munkavállalás szándékával érkeznek az országba, és akiknek olasz vállalkozók, magáncégek és a szociális egészségügyi szektor kínálnak munkahelyeket. A humanitárius folyosók által már kipróbált befogadási és beilleszkedési modellt követve, amelynek eddig több mint 7000 kiszolgáltatott körülmények között élő menekült rendszeres belépését tették lehetővé Európába, először döntöttek úgy, hogy ezt a módszert azokra is alkalmazzák, akik kivándorlás helyett munkavállalási engedélye próbálnak állást találni Olaszországban, amivel hozzájárulnak a befogadó ország gazdasági fejlődéséhez, ők pedig családjaiknak megélhetést tudnak biztosítani. A megállapodás mögött valójában a külföldi kézi munkaerő iránti egyre növekvő kereslet áll a különféle vállalkozások és az olasz társadalom egészségügyi rendszere részéről.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangéliumban tovább olvassuk Jézus beszédét, amelyet a csodálatos kenyérszaporítás után mondott a népnek. Ezt mondja, én vagyok az élet kenyere. Érdemes odafigyelnünk erre a kijelentésre és elmélyednünk annak titkában. A Szentmise Jézus Krisztus áldozata és a mi áldozatunk. A Szentmisében jelenvalóvá tesszük az Úr húsvéti áldozatát, azaz önfeláldozó halálát és üdvösségünket eredményező feltámadását, amely áldozathoz a mi felajánlásunkat, áldozatunkat is hozzákapcsoljuk. A Szentmisében Jézus jelenvalóvá válik az átváltoztatott kenyérben és borban, s ezt nem jelképes, hanem valóságos jelenlétnek nevezzük. Az élő, a feltámadt Jézus van jelen az Eukarisztiában. Az élő, a feltámadt Jézus adja nekünk önmagát, osztja meg velünk életét, és egyesül velünk, amikor szentáldozáshoz járulunk. A szentáldozásban valósággá válik életünkben az Úr feltámadása. Az oltári szentség hitünk szent titka, amely felülmúlja emberi elképzeléseinket. Ez a legcsodálatosabb ajándék, amit Isten adhat az embernek, s amiben az ember részesedhet, hiszen benne és általa Isten költözik belénk, Isten él bennünk. Bár szemünkkel az átváltoztatást követően is kenyeret és bort látunk, a hit által elfogadjuk azt, hogy az már nem kenyér, hanem Krisztus valóságos teste, és már nem bor, hanem az Úr valóságos vére. Ne csak imádjuk és csodáljuk az oltári szentséget, hanem vegyük magunkhoz minél gyakrabban.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. a Szent vagy Uram 90-es, az Éneklőegyház énekeskönyv 540-es, végül az Éneklőegyház énekeskönyv 223-as számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben, a Szent vagy Uram 90-es, az Éneklőegyház énekeskönyv 540-es, végül az Éneklőegyház énekeskönyv 223-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!